Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok. Az elefántok, orrszarvuk, oroszlánok, párducok védelmére gyakran fellépnek az állatvédők a világ számos nagyvárosában. Egyedül Afrika néhány országában nem veszik igazán komolyan mindezt. Sok országban néhány dollárért bármilyen kihalóférben lévő vadra lőhetünk, néhol akár géppisztollyal is. A kongói köztársaságban az éhes gerillák habozás nélkül felfalták a körben békésen üldögélő hegyi gorillákat. Ruandában, Ugandában vagy az egykori Zaír területén harcoló csapatok szintén megsütötték és megették az összes körzetükben felelhető állatot. Ezzel együtt néhány országban jobb a helyzet, egy 19. század végén született ötletnek köszönhetően. Addig ugyanis mindenki szabadon ölhette Afrika állatait. Az 1800-as évek közepén rengeteg vadásztársaság járta a fekete kontinenst, és megtizedelték a nagyvadakat. Aztán egyszer csak kipusztult a kvagga. Ez az állat a zebra rokona volt, a nyakán és a fején csík húzódott, a hátsó fele pedig a lóhoz hasonlított. Nem sokkal később lelőtték az utolsó fogföldi oroszlánt. 1889-ben már a búrok és az angolok is látták, hogy ebből baj lesz, ezért úgy döntöttek, hogy elkerítenek egy óriási területet, és ott korlátozzák a vadászatot. A Natali népi tanács, ugye Natal az karácsonyt jelent, és Dél-Afrika déli területét hívták így. A felfedezők karácsonykor bukkantak rá erre a területre, úgyhogy Natalnak hívják. A Natali népi tanács létrehozta Afrika első nemzeti parkját Pongola rezervátum néven. Később a Szvázi föld és KwaZulu-Natal megye között fekvő területet a dél-afrikai elnökről, Krügerről Krüger nemzeti parknak nevezték el. Az 1900-as évek elején más gyarmatokon is felvetődött a nemzeti parkok létrehozásának gondolata. Aztán a gyarmati rendszer felbomlása után egyre másra nőtt a vadrezervátumok száma, már nem csupán az állatok védelme érdekében, hanem azért is, mert a kormányok felismerték a turizmusban rejlő lehetőségeket, illetve azt, hogy a szabályozott vadászat segítségével az eddigieknél jóval nagyobb bevételekre lehet szert tenni. A dél-afrikai Krüger Nemzeti Park vezető szerepe ugyanakkor megmaradt, bár hatalmasabb vadasparkok jöttek létre Tanzániában, Kenyában, felépítésében, szervezettségében a Krüger továbbra is példaértékű maradt. Külön osztályok foglalkoznak például az állatokkal, figyelik szaporodásukat, viselkedésüket. Az elefánt gazdálkodási osztály például kiszámítja, mennyi ormányos képes ellátni a rendelkezésükre álló terület, és ha túlszaporodnak, akkor megpróbálják eladni vagy elajándékozni őket. A Krügerben szabadnak érzi magát minden növényevő és ragadozó, hiszen több tízezer négyzetkilométer áll a rendelkezésükre. A turisták ugyanakkor vadregényes kaibákban tölthetik az estéket, a romantikus kunyhók azért a biztonság kedvéért légkondicionáltak, minibárral és színes tévével felszereltek. Kora hajnalban és délután vannak a vadlesek, amikor a luxus terepjárókban üldögélő külföldiek békésen figyelhetik, miként ejti el a villámgyors gepárd a gazellát. Afrika egyik legöregebb rezervátuma, a Luluve rezervátum 105 éves, Zuluföld északi részén fekszik 280 kilométerre Durbantől. A Krüger Nemzeti Park után ez a második legnagyobb. Megtalálható itt az öt nagyvad mellett a zsiráf, a gnú, a vadkutya, a zebra, rengeteg antilopféle és közel 350 fajta madár. Gyönyörű hegyvidéki környezetben találhatóak ezek a parkok, és nem utolsó sorban fontos, hogy noha terepjáróval, luxus terepjárókkal viszik a turistákat, de mindkét park kitűnő úthálózattal rendelkezik.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Hogyha valaki olyan helyen szeretne szafarira menni, ami sokkal-sokkal vadregényesebb és izgalmasabb, és nem jó az infrastruktúra, meg gyönge az úthálózat, meg kalandok érik majd az utazót, nos, akkor irány Burkina Faso, vagyis Felső Volta, ez volt a korábbi neve a területnek, Nyugat-Afrikában található, nagyjából háromszor akkora a területe Felső Voltának, mint Magyarországé, és az itt élő többsége még mindig a törzsi kultuszok híve. Az ünnepségek híresek a patkánycsemegéről, ugyanis nagyon szeretik a bozótkányt, a húsa ugyanis nagyon ízletes a helyiek szerint. Ráadásul a törzsek tagjai az ünnepeken felveszik az ősi maszkokat, és úgy táncolnak az utcákon, nagyon látványos a dolog. A vidékiek többsége vadászatból, halászatból és állattenyésztéből él, nagy kincs a disznó. Az állatok füléből bélést készítenek, ruhákba épp úgy helyezik, mint dobozok belső részébe. Burkina Faso fővárosa Vagadugu. Ne egy komoly metropoliszt képzeljenek el, hanem egy nyüzsgő népes városkát alacsony épületekkel. Érdekes templomok épültek a településen, majd a helyi viszonyok között elképesztő méretű katedrálist is létrehoztak. Vannak szállodák, éttermek Vagadugban, és a Nemzeti Múzeum is várja a látogatókat. Persze az ide látogatók alig, hanem nem a fővizsgésére kíváncsiak, hanem a nemzeti parkokra. Mint említettem, itt azért ne egy dél-afrikai felszereltségű parkra számítsanak, de a Dárliba, a leghíresebb rezervátumban azért érdemes ellátogatni. Oroszlánok, elefántok, antilopok, vízilovak élnek itt. Az őslakosok vadásznak, a turistáknak ehhez engedélyre van szükségük. Az itteni telepjárók ellentétben a dél-afrikai szuperluxus modern japán csodákkal inkább a második világháborút idézik Burkina Fasóban, de meglepően szívósak, noha nagyon egyszerűek, és néha egy kicsit szerelni kell. A szavanna esze vad és buja, de ennél jóval nagyobb terület inkább kiszáradt puszta, úgyhogy a szafarin célszerű valamelyik tavacskát felkeresni, mert mindig ezekhez járnak inni az állatok. A biztonság nagyjából olyan mértékű, mint a többi közép-afrikai országban, vagyis a vendégeket általában nem bántják, de azért a legcsaládban van otthon Kalasnyikov. A franciáknak közvetően komolyan odafigyelnek Burkina Fasóban a kultúrára, filmfesztivált rendeznek meg tárcversenyeket is. Álomkor, sárgaláz, lepra. Ezek kockázatával kell számolniuk, hogyha Burkina Fasóba utazni akarnak. A szavannákon a ragadozók miatt semmiképpen ne szálljanak ki az autóból, de a helyi kirándulásokon is vigyázni kell a mérges kígyók miatt. Érdekes helyi népcsoport a Bobo, központi városuk Bobo Dioulasso. Rendkívül barátkozó népcsoport, minden turistához oda mennek, megpróbálnak valamilyen módon beszédbe elegyedni velük, nem feltétlenül azért, mert el akarnak adni valamit, hanem csak egyszerűen barátokat akarnak szerezni, érdeklődőek, persze az idegenvezetésért és a segítségért azért elvárják a baksist, hiszen az az elvük, hogy a gazdagok segítség mindig a szegényeket.
Világszám. Úti könyvek helye.
A közép-indiaiak szerint a majomagyvelő ínyenceknek való csemege. Jó magam, sajnálom az állatokat, úgyhogy borzadva figyeltem az étterem felszolgálóját. Elmondta, hogy csak a finnyás vendégeknek szolgálják fel úgy, ahogy nekünk filmeseknek. Motoros kenyérszeletelőhöz hasonlító eszközzel levágták a lefejezett majom koponyájának tetejét, kiszedték az agyat, megtisztították a koponyát, majd a velőt megfőzték. Ezt követően visszarakták az ételt a koponyába, majd rátették a levágott koponyatetőt. Az egészet ezüst kehelyben szolgálták fel, és mosolyogva kívántak jó étvágyat. A pincér szerint az igazi ínyencek másképp fogyasztják a majomagyvelőt. Először is a ketrezve zárt majmokat botokkal inger, hogy felmenjen az adrenalin szintjük és édesebb legyen a vérük. Hasonló ez, mint amikor a macska játszik az egérrel. Ezt követően az állatot egy erőteljesítéssel elkábítják, az asztalhoz vonszolják, ahol egy kalódaszerű nyílást már eleve belevágtak a fába. Kalódába beszorítják a majom nyakát, levágják a koponyatetőt, és átadnak egy kis kanalat a vendégnek, már lehet is falatozni. Persze nehogy azt higgyék, hogy minden indiai étterem majomagyvelőt kínál, de ez a furcsa dolog is hozzátartozik, ha most már több mint 1 milliárd ember által lakott hatalmas, fantasztikus országhoz. India az is, ahol a tigris még ellátogat a falubeliek sátrába, és India az is, ahol leprás kéregetők lepik el a nyomornegyedeket. De ugyanez az India a világ legcsodálatosabb műemlékeivel, palotáival büszkélkedhet, sokszor ezeréves kultúrával és hihetetlen kincsekkel. Egy dolog minden esetre kihagyhatatlan, a Taj Mahal. Ez voltaképpen egy síremlék. Egy maharadzsa annyira szerette a feleségét, hogy amikor az meghalt, felépítette neki a világ legmonumentálisabb sírtemplomát. Amikor a maharadzsa fia megdöntötte apja uralmát, akkor a bukott uralkodónak egyetlen kívánsága volt, hátralevő idejét a palota börtönnek abban a szobájában tölthesse, ahonnan látni lehet imádott feleségének sírhelyét. A Taj Mahalt 1631-ben kezdte el építeni Shah Jahan Maharadzsa második feleségének, Mumtaz Mahalnak emlékére. 20 000 ember dolgozott rajta éjjel-nappal. Az angolok sokáig azt állították, hogy európai volt a tervező, annyira tökéletes az épület. Később kiderült, hogy valószínűleg perzsa építész alkotta meg ezt a csodát. Aztán 1653-ban kész lett az emlékmű. A legenda szerint, amikor elkészült, még 2 napig tartott volna, amíg az állványzatot lebontják és az építési anyagokat elhordják. A maharadzsa azonban elrendelte, hogy ha az alattvalói közül bárkinek szüksége van valamire, ingyen hazaviheti. Az anyagokat ezt követően 1 nap alatt elhordták, úgyhogy hamarosan előtűnt a csodálatos épület. Egyes kutatók szerint a maharadzsa saját sírhelyének is az emlékművet szánta, de lehetséges, hogy egy hasonlót is építeni szeretett volna a folyó másik partjára. Az minden eset tény, hogy a Taj Mahal fehér márványból készült, drága kő berakásokkal, a Maharadzsa sírhelye állítólag fekete márványból épült volna. A terv azonban nem valósult meg, a Maharadzsa fia átvette a hatalmat, a legidősebb fiú bezáratta apját az agrai vörös erődbe, ám az utolsó kívánságát teljesítette, úgyhogy a Maharadzsa minden nap elmelenkedett az emlékein, miközben az erőd ablakából felesége emlékművét figyelte. Végül a Maharadzsát és a Taj Mahalba temették. Az épület a világ egyik leghíresebb emléke, India szimbóluma. Belül korán részleteket írtak a falra, a márványba pedig drágaköveket építettek, a föld alatti sírhoz 43 féle követ használtak fel, miközben a felső szintre is helyeztek két más sírhelyet. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne Kis Robert Rihárdot, a szerkesztő műsorvezetőt hallották, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!